megzengjezem, vígan keresztén, mert jót tett vélünk Isten, ki voltunk bűnén. Képzeljel innen élek, a bálányért nem ér, méltó veletősz az émek velünk üdvösségét.
És akkor most a gyerekekhez szeretnénk szólni egy pár szót, úgyhogy kérlek gyerekek, hogy gyertek előre, még az ige szolgálat előtt. Na gyerekek, most csak egy pár dolgot szeretnék nektek elmondani, bizonyos furcsa dolgokról, amit az emberek már nagyon régóta kutatnak, de igazából, hogy pontosan hogyan működik, azt nem is nagyon tudják. Az állatoknál vannak olyan dolgok, amiket megfigyeltek, amiről hiába nézik a kutatók, hogy hogyan működik, vagy hogyan nem, nehezen találják ki. Tudjátok, hogy miről akarok nektek beszélni? Egy olyan tulajdonságát bizonyos állatoknak, amit így nehéz megfogni, hogy ez miért alakul ki bennük. A felnőttek is segíthetnek, hogy benn...
Pándor éve.
Nagyon jó, egyből két olyan dolgot is mondtatok, amiről akarok beszélni, csak a Miklóséről később. A Balázs, mit mondott a Balázs? Hallottátok?
Nem.
Na, akkor hangosan Balázs.
Vándormadarak.
Tudjátok, mik azok a vándormadarak?
Igen.
Mit csinálnak a vándormadarak?
Vándorolnak.
Hát vándorolnak, hát persze. És miért vándorolnak, azt tudjátok? Na miért vándorolnak? Már úgy teltek eddig. Na mondjad, Dani.
Mert amikor tél van, ez egyik eset, hogy amikor tél van, de ők melegebb országokat szeretnék, vagy meleg... Tehát, hogy ők a meleget szeretik, de melegebb országokba költöznek, és van, amikor meleg lesz, viszont ők a hidegebb részeket szeretik, ezért hidegebb országba költöznek.
Uh-huh. És mit csinálnak, hogy elvándorolnak valahova, és hogy csinálnak valamit, aztán visszavándorolnak egy másikra, és hogy csinálnak valamit?
Csinálnak fészket, és kikeltik a gyerek.
Egyes, igen. Általában azért vándorolnak egy helyre, hogy ott fészkeket csinálnak, tojásokat lakjanak, és ott kelnek ki a kis madárkák, és aztán majd visszavándorolnak a másik helyre. Mert mondjuk az egyik helyre már hideg, és akkor elmennek a melegebb helyre, ahogy a Dani mondta. Tudtak-e vándormadarakat mondani?
Gólya.
Igen.
Fecske.
Na, egy nagyon híres mese, ami vándormadarakról szól. Akivel kis törpe utazott. Vardludak, igen. És azt amikor az Elma Lagerlöf nevű hölgy megírta, azt azért írta, mert egy természet ismereti könyvet akart írni a gyerekeknek, hogy bemutassa az országokat, és ezért kitalálta ezt a Nils Holgersson történetet, és közben bemutatta az országokat, hogy melyikben mik is a szokások, meg mik történnek. Na és képzeljétek el, van a vándormadaraknak kétfajta csoportjuk, na ki tudjátok-e találni, vagy felnőttek, hogy milyen csoportok osztjuk a vándormadarakat? Két csoportra. Tippek jöhetnek. Északra, csoportba egyedül. Hát... nem egészen. Igazából ez az... Tessék? Csapatba repülnek, vagy egyedül. Hát lehet, hogy van olyan is. Van egy nagyon-nagyon fontos különbség, és ez pedig a megtett kilométerben is jelentkezik. Mert vannak bizonyos madarak, amik más útvonalakon mennek, és ezt a másik fajta madarak nem tudnák megtenni. És van ennek egy különleges oka. Na, vannak olyan madarak, akik szárazföldön repülnek, szárazföldi utakat tesznek meg, és vannak a vízi utat is megtépve, akik kontinenseken keresztül utaznak. És vajon miért van ez, hogy ez a kétfajta madár? Miért egy szárazföldi madár? Miért nem tudná átrepülni egy tengert mondjuk, vagy egy nagy óceán? Hát le kell szenni, és nem tud ennivalót szedni, vagy pihenni, vagy bármi, nem tud a vízen megmaradni. Na és ebben a két csoportban más és más az, hogy mennyi kilométert tudnak megtenni. A szárazföldi madarak közül, aki legtöbbet meg tudjanak tenni, azt gondolját, vagy képzeljétek, vagy tippeljétek meg, hogy hány kilométert tesz a szárazföldi madarak közül, aki legtöbbet utazza. Utazik vagy oda-vissza. Hány kilométert? Tizet. Na tipp.
Egyszer.
Egy oda-vissza út.
Mármint, hogy több leszállásra?
Igen, igen, igen. Tehát amikor elmegy, meg visszajön.
Akár ezer is akár.
Sokkal.
Na, volt itt egy 10.200 kilométer.
12.
Elfelejtettem most hirtelen nevét, viszont a másiknak tudom.
Nem valami csért.
Hát, na most ebben nem akarok butaságot mondani, az előbb olvastam is hirtelen, de valami kismadár, azt tudom. Viszont van a vízimadarak közül, kézzétek, még gondoljátok meg ezután, hogy 10.000 kilométer, és vízimadaraknál, na mit lehet ez a távolság, az oda-vissza? Hát, majdnem a másfél szerese. Képzeljétek el, van ez a szürke vészmadár, ez a neve, és az 64.000 kilométert tesz meg. Az azt mondják, hogy a hold-föld távolságot háromszor megteszi. Ez ilyen, gyakorlatilag a földet ezt körbe repüli. Gondoljatok be, 64.000 kilométer, ez rengeteg. Hát ez nem északról délre, hanem keletről nyugatra, tehát így végrepül gyakorlatilag az egész. Keressetek rá majd be. Az interneten, de így gyakorlatilag elrepül a Japánból, átrepül egész Amerikán, de nem abban, hanem a másik irányba.
És így... Ázsián keresztül.
Tessék?
Ázsián Európán.
Igen, Ázsián Európán keresztül.
Miért nem mutatják egyek a másik
irányba? Hát ennek valószínűleg különleges. Na és itt erre akarok kitérni, hogy képzeljétek el, hogy ezek a madarak tudják, hogy milyen úton mennek. És hiába úgy van, nem úgy van, hogy ők könyvekből kiolvassák. Na fiam, olvasd ezt a könyvet, ezen az útvonalon kell menni majd, ha nagy leszel. Hanem ezekben az Isten beleépítette az ösztöneikbe, és a tudósok se tudják, hogy pontosan hogyan, de pontosan vissza tudnak találni ugyanoda több ezer kilométert távolságot megtéve, hogy hova kell menniük, hogy kell fészket, hol kell fészket építeniük, és hova kell visszarepülniük. Ez egy nagyon különleges dolog, és nem tudnak lenni az emberek. Viszont képzeljétek el, hogy van egy dolog, ami elég nagy veszély ezekre a vándormadarakra. Tudjátok, micsoda az? Mitől repül egy vándormadár, mikor indul el?
Ősszel.
De honnan tudja, hogy mikor van ősz? Miből? Nézi a naptárat, és akkor ó, most ősz van.
Kezdődik az iskola.
Kezdődik az iskola, igen, jól mondta az Edél is, meg Marika is, hogy ugye, hogy a változik a hőmérséklet. És van egy borzasztó dolog, ami az egész földünkre kihat, ami változtatja ezt a környezetet. Tudjátok mi az? Úgy hívják, hogy globális felmelegedés. Ez azt jelenti, hogy a hőmérséklet az szépen lassan emelkedik úgy általánosan. És éppen ezért van, hogyha madarak később, bizonyos madarak később indulnak el, főleg akik messzebbről jönnek, és hogyha később érnek oda, akkor több probléma is van. Egyrészt, akik közelebbről jönnek, vagy akik már máshogy hat, azok már elfoglalják a helyüket, és akkor elfogyasztják ott az élelmet, meg a fészkeket, másrészt pedig nem biztos, hogy elég idő maradt kikelteni a kisfiókáikat és visszarepülni. És ezt nézik a tudósok, hogy nagyon nagy veszély lehet a vándormadarakra ez. Na és hogyan kapcsolódik ez ahhoz, amit a Miklós mondott, illetve ahhoz, amit itt énekeltünk? Emlékeztek, miről énekeltünk? 157-es számú ének. Itt van két énekes, keresétek ki, miről szól a 157-es számú ének. Aha, és miről szól? Miről énekeltünk az énekben? Mi az első két szó? Isten lelke. Arról énekeltünk ebbe az énekbe, az Isten lelke vezessen bennünket. És tudjátok, a vándormadarakat is az Isten, hát nem biztos, hogy ezért, de mondjuk azért is megalkothatta, hogy figyeljük őket, hogy tudjuk, hogy őket az Isten vezeti, és ezért pontosan tudják az útvonalukat, hogy merre kell menni. Nem térnek vele se jobbra, se balra. Pontosan tudják. De hogyha a környezeti változások ezt elkezdik megbolygatni, és megváltoznak a körülmények, és a vándormadarak már nem tudnak annyira figyelni erre a lélekre, mert különböző hőmérséklet, ingadozások, és ez az van, ez óriási nagy veszély lehet, ezért nekünk nagyon fontos, hogy mi nem a környezetünkre kell figyeljünk, hanem mindig az Isten szavára, mert az vezet pontosan el az úti célunkba. Szeretném, hogyha ezt a szívetekre helyeznétek, és így hallgatnátok majd a prédikációt, mert ha jól tudom, a prédikáció és az Isten lelkéről fog szólni. Köszönöm a figyelmet! És akkor most sok szeretettel köszöntöm körünkben Moldovárdi Árdot, és hallgassuk tőle Isten igéjét.
Én is sok szeretettel köszöntelek benneteket, ha látom, hogy elment eléggé az idő. Bocsánatot kérek tőletek, mert elsőban én vagyok a hibás, mert technikai okok miatt egy kicsit csúszva tudtuk kezdeni a délelőtti Isten tiszteletet. Mivel egy nagyon fontos témával készültem, én arra kérek benneteket, hogy egy rövid imával ráálljunk fel, és kérjük az Úr lelkének jelenlétét. Édesatyánk, könyörgünk, legyél most közöttünk, mert nagy szükségünk van arra, hogy Te világosíts meg elménket szent lelked által. Köszönjük, hogy Te meghallgatsz bennünket, mert nagy szükségünk van a mennyei tanácsra, és szeretnénk kérni Tőled, hogy Te szólj hozzánk, igéden keresztül Jézus nevében. Amen. Bevezető igénket szeretném felolvasni a János Evangélium első fejezetének a 9. versétől. János Evangélium első fejezet 9. versétől. Itt Jézus Krisztusról beszél ez az ige szakasz. Azt mondja, hogy az igazi világosság eljött volt már a világba, amely megvilágosít minden ember. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Az övéi közé jöve, és az övéi nem fogadták be őt. Valakik pedig befogadták őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. Akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek. Eddig az ige. Láthatjuk ezen ige alapján, hogy János apostol a Szentlélektől ismertetve teljes bizonyossággal kijelenti azt, hogy mindazok, akik Jézus Krisztus befogadják az életükbe, azok hatalmat kapnak. Hatalmat, olyan erőt, amely egy természetfeletti hatalom, természetfeletti erő, amivel mi emberek nem rendelkezünk. Olyan erőt kapnak, amely a testi vágyakat megtöri. Olyan erőről beszél itt, amely legyőzi az emberi indulatokat. Olyan erőről tesz tanúbizonyságot itt János apostol, amely alárendeli az akaratot Isten akaratának. A korai egyház sikeres munkájának a titka annak a megígért erőnek és kegyelemnek volt köszönhető, amelyet Jézus megígért az ő tanítványainak. A pünkösd, gyakorlatilag a Szentlélek kitöltetése óriási erőt adott a tanítványoknak, hogy feldolgozzák azt a hatalmas nagy csalódást, amit meg kellett éljenek, amikor Jézus Krisztus meghalt a kereszten. A Szentlélek hatalma és ereje, a vigasztaló, olyan erőt adott nekik, annyira megerősítette őket a szolgálatban, az elhivatásban, ez a 12 ember, nagyjából 200-an lehettek, olyan hatalmas erővel elindultak, lelkesedéssel, és gyakorlatilag néhány éven belül még a császár udvara is megtelt keresztényekkel. Mi volt az az erő, amit elnyertek a tanítványok? Milyen erőből beszél itt János apostol? Mert itt azt mondja, erő, hogy akik befogadják őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. Tehát itt hatalomról is erőről beszél ez az igevers. Mi ez az erő? Mi ez a hatalom? Ezt a kérdést kell feltennünk magunknak. Hogyan ismerhetjük fel, hogyan nyerhetjük el, hogyan részesülhetünk ebben a kegyelemben, amelyet Jézus megígért az ő követőinek? Mit jelent Isten fiainak lenni, leányainak lenni? Mit jelent az, hogy ennek a hatalomnak a birtokosai legyünk? Mit jelent ez az erő, amiről itt beszél a János apostol? Ez a téma, a bizonyságtételek első kötete, ezt a témát a bizonyságtételek első kötete illette. Amikor elolvastam a pionérjaink történetét, nem tudom, ki olvasta a bizonyságtételek első kötetét, engem nagyon felkavart. Amikor az első fejezeteket végigolvastam, felfedeztem azt, hogy a korai adventhívők olyan csodálatos tapasztalatokat éltek meg, a Szentlélek jelenlétét, munkáját, a Szentlélek erejét tapasztalták meg, Volt olyan alkalom, ha elolvassátok azokat a fejezeteket, az első fejezeteket, hogy az egész gyülekezetre kitöltetett a Szentlélek. Volt olyan eset, hogy szó szerint leterített a Szentlélek embereket a földre. Isten szólt hozzájuk a Szentlélek által. Vezette őket. Elküldte őket bizonyos helyekre. És gyakorlatilag emberek gyógyultak meg az imáikon keresztül. Emberek a lelki halálból feltámadtak, egy olyan újjáébredés, egy olyan erő nyilvánult meg a korai adventhívők történetében, mint ami a korai egyház esetében, az apostoli egyház esetében. Tehát rengeteg párhuzamot fedezhetünk fel. Feltettem ezt a kérdést magamnak. Hol van ez az erő? Mi történt? Mi az a radikális változás? Hol az az erő, az a hatalom, amely elindította a korai egyházat, és amely elindította az adventista történetet, az advent történetet, és az advent történelmet? János Evangélium a 16. fejezet 7. versében megtalálhatjuk azt az ígéretet, amelyet Jézus Krisztus ígért az ő tanítványainak. Azt mondja János Evangélium 16. fejezet 7. versétől: de én az igazat mondom nektek, jobb nektek, hogy én elmenjek, mert ha el nem megyek, nem jön el hozzátok a vigasztaló. Ha pedig elmegyek, elküldöm ötti hozzátok. 13. vers: de amikor eljön amaz az igazságnak lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra, mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti nektek. Tehát még a proféciát is kijelenti, a jövőt is kijelenti nektek. Jézus Krisztus ezt az ígéretet adta a tanítványunknak. De nem csak az akkori egyháznak szólt az ígéret, hanem Krisztus mindenkori egyházának szól az ígéret. Neked és nekem. Ugyanúgy érvényes ez az ígéret. Mert azt írja János Evangéliuma, ugye hogyan is kezdődött? Azt mondja a bevezető igénk, hogy valaki pedig befogadja őt, vagy valakik befogadták őt múlt időben. Azt mondja, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiai legyenek azoknak, akik az ő nevében hisznek. Tehát egy hatalom és egy erő birtokosai lesznek. Egy olyan hatalom és olyan erő birtokosai, amelyet nem lehet kézzel megragadni és megfogni. De mi ez a változás? Mi történt? Tegyük fel magunknak ezt a kérdést. A profétaság lelke megválaszolja ezt a kérdést. Azt írja, Krisztus ezen ígérete alapján követői abban találták meg a vigasztalást, hogy az isteni befolyás az idők végéig velük lesz. A ma ember azonban nem fogadja el. Sőt, el sem hiszi ezt az ígéretet. Ezért nem is értékeli azt, így az egyház tapasztalatában sem látható ennek a teljesedése. Isten lelke ajándékának ígéretére kevés figyelmet fordít az egyház. Nincs hatással az emberekre. És ennek következménye csak az lehet, ami várható is. Lelki százasság, lelki sötétség, lelki hanyatlás és halál. Az emberek elméjét és lelkét jelentéktelen dolgok foglalják el. De az isteni erőt, amely szükséges az egyház növekedéséhez és jólétéhez, és amely minden más áldás is magával hozna, ha befogadnák, nélkülözik. Bár Isten végtelen bőségben adná. Amíg az egyház megelégszik kis dolgokkal, addig alkalmatlan arra, hogy megkapja Isten hatalmas ajándékait. De miért nem éhezzük és szomjúzzuk a Szentlélek ajándékát? Hiszen csak ezáltal tarthatja Isten tisztán a szívünket. De mi által tarthatja Isten tisztán a szívünket? Csak is a Szentlélek munkájának következtében. Csak a Szentlélek hatalmának segítségével. Mert azt írja János Evangéliumában, akinek, aki befogadta őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiai legyenek. Az Úr terve szerint az isteni erőnek együtt kell működni az emberi erőfeszítéssel. Ez mindazt magában foglalja, amire a kereszténynek szüksége van ahhoz, hogy megértse a Szentlélek ajándékának jelentőségét az Úr Jézus második eljövetelét megelőző időben. Tehát mikor kell megértsük a Szentlélek munkájának jelentőségét? közvetlenül Jézus második eljövetele előtt. Meg kell értenünk a Szentlélek munkáját, a Szentlélek befolyását, a Szentlélek különleges megnyilvánulását a mi személyes életünkben. És azt mondja, beszéljünk róla, imádkozzunk érte, prédikáljunk róla, mert az Úr sokkal jobban kívánkozik arra, hogy nekünk adja a Szent Lelket, mint ahogy szülők vágynak arra, hogy jó ajándékokat adjanak gyermekeiknek. Ez egy nagyon megérintő és nagyon elgondolkodtató idézet, amit én most kivetítettem nektek. Drága testvérem, mi az a dolog, amivel felcseréljük ezt az erőt, ezt a hatalmat? Mi az, amivel felcseréljük ezt az erőt? Gondolkodtatok ezen? Mert valamivel felcseréljük ezt a hatalmat, ezt az erőt, amit Jézus Krisztus akar mindenkinek adni. Hadd mondja el Pál apostol, hadd szólaltassuk meg Pál apostolt, hogy mi is ez a dolog, amivel felcseréljük Isten erejét és hatalmát. Az 1 Korintus 2. 4. 5. versében azt mondja Pál apostol, és az én beszédem és az én prédikálásom nem emberi bölcsességnek hitető beszédeiben állott, hanem léleknek és erőnek megmutatásában. A 2. fejezet 5. verse azt mondja, hogy a ti hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Istenek erején nyugodjék. Láthatjuk így hatalmas ellentétként Pál apostol fókuszál erre a problémára, hogy ez megjelent, és ez megnyilvánult az ő idejükben is, hogy nagyon sokan az emberi bölcsességet felcserélték Isten erejével és hatalmával. Tehát ez az, amire felcseréljük Isten erejét és hatalmát. Mert nagyon sokszor mi az emberi értelmünkre, bölcsességünkre, ami tudásunkra, ami megszerzett intellektualitásunkra alapozzuk. És alapozunk. Ahelyett, hogy támaszkodnánk a Szentlélek munkájára. Szükségünk van a bölcsességre, szükségünk van, hogy szerezzünk bizonyos tudást, hogy iskolákat végezzünk, hogy akár egyetemi végzettségünk legyen. De ezt az erőt, amelyet megszerezhetünk, ezt nem lehet az iskolapadokban megszerezni. Ezt az erőt nem az egyetem felsőoktatású intézményeiben szerezhetjük meg, hanem ezt az erőt valójában Isten adja ajándékként. Ez a kegyelem ajándéka, amely abban segít téged és engem, hogy az átformált életünkkel Jézus Krisztus bizonyságai legyünk. Hogy a Szentlélek hatalma megnyilvánuljon a te és az én életemben. Hogy lássák az emberek, hogy Krisztussal járunk, Krisztushoz tartozunk. És az ő erejével éljük az életünket. Drága testvéreim, a hűtanú bizonyság rávilágít a végidők keresztényének a problémájára. A végidők egyházának a problémájára. A végidők népét átvilágítja az a szem, amely minden szívet megvizsgál. Az a szem, amely elől senki nem tudja az ő lelkét, az ő szívét, az ő szívének indulatait eltakarni. Mert minden nyilvánvaló előtte. Semmit nem lehet eltakarni Isten személy elől. Ez a hűtanú bizonyság azt mondja Laodíciának, mivel azt mondod, gazdag vagy, mert megszerezted a tudást. De ez a tudás semmit nem ér. És meggazdagodtam, és mindent tudok, nincs semmire szükségem. És nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, nyavajás, szegény és vak és mezítelen. Azt tanácsolom néked, hogy végig tűzben megpróbált aranyat. Hogy gazdaggá légy, fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassi ki a te mezítelenségednek rúdsága. És szemgyógyító íra a kennek személyedet, hogy láss. Tehát itt ad megoldást ez a hűtalan bizonyság. Gyógyszert kínál neked is nekem. Végy tűzben megpróbált aranyat. Vegyél fenyér ruhákat, hogy ne a saját ruháidban, szennyes ruháidban tündököljél. Ne azokban járj. Cseréld le azokat az én igazságomra, és öltözz fel magadra. És vegyél tőlem kenőcsöt, és kenn meg a szemeidet. Tudjátok, mit jelent ez a szemgyógyító ír? Most erre szeretnék fókuszálni. A szemgyógyító ír az a Szentlélek kenete, amely az ember lelkét megvilágítja, belső lényét átvilágítja. Hogy különbséget tudjunk tenni jó és rossz között. Hogyha ez a lélek megérinti az én szívemet, a te szívedet, akkor az átformálja a látásmódunkat, és Isten szemüvegén keresztül láthatjuk saját magunkat legelső sorban. És utána az embertársamat. És rájövök arra, hogy elveszett vagyok, szükségem van Isten kegyelmére, Isten erejére, arra az erőre, amiről beszél a János apostol. Hogyha befogadjuk őt, hatalmat ad nekünk, hogy Isten fiai legyünk. Drága testvéreim, ennek az erőnek a hiányában vagyunk. És ez a független szakértői nyilatkozat elénk tárja ezt a problémát. Mert ezt a mérhetetlen szegénységet és lelki hanyatlást okozza. Drága testvéreim, annak az erőnek a hiánya látszik meg mi köreinkben is. Az az erő, amely arra készítette Péter apostolt ott a templom kapuja előtt, amikor az a nyomult ember kéregetett tőle, és azt mondja, nincs nekem se aranyom, sem ezüstöm, de egy dolgot tudok adni neked, hogy Jézus Krisztus nevében kelj föl és járj. Ez az erő hiányzik, amely megtölteni ezt a helységet a Káposztás megyeli beteg emberekkel. Ez erről, amely arra készített ezreket, hogy azt kérdezik pünkös napján a tanítványoktól, hogy mit cselekedjünk, hogy üdvözüljünk. Mit cselekedjünk, atyámfői férfiak. Késztette a lélek őket arra, hogy megbánják bűneiket, és rendezzék a bűneiket, rendezzék életüket Jézus Krisztusra. Összhangba kerüljenek Istennel. Erő, amely arra készített embereket, hogy Jézus Krisztushoz meneküljenek. Hogy gyógyulást találjanak Jézus lábainál. Az az erő, amelynek árnyékában amelynek árnyékában az emberek meggyógyultak. Emlékeztek az apostolok történetében, hogy voltak emberek, akik már csak arra vágytak, hogy ha az apostolok árnyéka is rájuk vető, megérinti őket, akkor attól is meggyógyulnak. Milyen erő és milyen hatalom lehetett ez? Gondolkodtatok ti ezen? Nem akármilyen erő és nem akármilyen hatalom. Ez egy olyan erő és olyan hatalom, amely valóban működött és működik, hogyha mi élünk ezzel. Az az erő, amely előzte a démonokat. Jézus Krisztus beszél erről az erőről. Azt mondja Máté 12:28-ban. Ha pedig én Istennek lelke által űzöm ki az ördögöket, akkor kétség nélkül elérkezett hozzátok Isten országa. Tehát ez az erő, amely arra készítette a démonokat, hogy elmeneküljenek. Tehát gyakorlatilag ez egy olyan erő, amelyre szükségünk van, és szükségük volt a tanítványoknak. 9 pontot sorolnék fel, ami segít abban nekünk, hogy megértsük a Szentlélek munkáját a mi személyes életünkben. Az első pont, hogy kérnünk kell. Tehát az első dolog az, hogy fel kell ismernem azt, hogy ennek az erőnek a hiányában vagyok. Hogy szükségünk van, és szükségem van Isten átformáló erejére és hatalmára a személyes életemben. Lukács Evangélium a 11. fejezet 9. versében Jézus arra bátorította a tanítványokat, hogy kérjetek, és megadatik nektek. Keressetek, és találtok. Zörgessetek, és megnyitatik néktek. Mert aki kér, az mind kap, és aki keres, talál, és az örgetőnek megnyitatik. Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a ti mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Tehát az elsődleges ajándék, a legnagyobb ajándék, amit Jézus Krisztus az ő követőinek ígért. Mi volt az? Gazdagság. A lelki gazdagság, az a Szentlélek ajándék. Ez volt a legnagyobb ajándék, és ez a legnagyobb ajándék, amit szeretné Jézus Krisztus mindannyiunknak ajándékozni és nekünk adni. A második nagyon fontos dolog, hogy szükségünk van a korai eső tapasztalatára. Miért van szükség a korai esőre? Mert a korai eső, ugye, ha nincsen korai eső, akkor természetesen mi történik? Termés az teljesen tönkrement. Tehát szükség van egy korai esőre ahhoz, hogy a természetet vesszük alapul, hogy ugye a növények felüdüljenek, megerősödjenek, szárba szökkenjenek, és ugye a továbbiak során nyár folyamán szintén szükség van záporokra, hogy ugye még jobban megerősödjön az a növény. De a korai eső nélkül a növény az teljesen elhal. Már a korai állapotán, korai helyzetében. Szükség van a korai esőre. azt mondja a profétaság lelke, hogy a halmat és az eső lehull, hogy általa kicsirázzék a mag, majd később, hogy beillelje a termést az aratásra, úgy adja a szent lelket is, hogy lépésről lépésre előre vigye a lelki növekedés folyamatát. A gabona learatása jelképezi Isten kegyelmi munkájának a befejezését a szívben. A szent lélek ereje által az ember jellemében tökéletesen kialakul Isten képmása. És nekünk teljesen át kell alakulnunk Krisztus hasonlatosságára. Hát figyeljük csak meg, milyen érdekes dolog, hogyha nincs ilyen korai eső tapasztalat nap mint nap, akkor viszont elveszíthetjük Jézus Krisztus jelenlétét a személyes életünkben. És akkor nincs erő ahhoz, hogy átformáljon bennünket. Tehát szükségünk van erre a tapasztalatra. Folytatásként sokan súlyosan elmulasztották elnyerni a korai esőt. Nem tartották igényt minden lehetőségre, amit Isten biztosított számukra. Ők azt várják, hogy a hiányt majd a késő eső pótolja. A kegyelem legbőségesebb áradásakor akarják megnyitni szívüket, hogy megkapják azt. Hallottátok ezt a kijelentést, hogy hát majd ha a Szentlélek kitöltetése, majd a késő eső ránk árad, majd akkor képes leszek arra, hogy ezt meg azt megtegyem. Hát de most gyarló vagyok és gyenge vagyok, és hát majd akkor, majd azon a napon. De azt írja, akik elmulasztják a korai esőt, a Szentlélek folyamatos átalakító munkáját, és akik elmulasztják az együttműködést a Szentlélekkel, azok nem fognak részesülni a Szentlélek a késő eső ajándékában, késő eső ugye, kiáradásában. Azt írja, ezzel félelmetes hibát követnek el. Folyamatosan előre kell haladni a munkának, amelyet Isten azzal kezdett, hogy fényét az ismeretet árasztotta rá. Mindenkinek egyénileg kell felismerni saját szükségleteit. A szívből el kell távolítanunk minden szennyet, és meg kell tisztanunk ahhoz, hogy a lélek beköltözhessék. A korai tanítványok úgy készültek a Szentlélek pünkösdnapi kitöltetésére, hogy megbánták, majd elhagyták bűneiket, és komoly imával odaszánták magukat Istennek. Ugyanezt a munkát kell nekünk is elvégeznünk, csak nagyobb mértékben. Csak azok fogják megkapni a nagyobb világosságot, akik azt szerint a világosság szerint élnek, amit már megkaptak. Ha napról napra nem haladunk előre a keresztényi erények bemutatásában, akkor fel sem fogjuk ismerni a Szentléleknek a késő esőben történő megnyilvánulását. Tehát világos az, hogy ha napról napra nem haladunk, tehát a Szentlélek nem áztatja meg, nem hullatja ránk az ő esőjét, tehát nincs kapcsolatunk a Szentlélekkel nap mint nap, akkor ez azt jelenti, hogy elmulasztjuk azt a lehetőséget, és nem fogjuk felismerni a Szentlélek munkáját, ami a késő esőben nyilvánul meg. Ez nagyon fontos kijelentés. Tehát ezt komolyan kell vennünk, mert ezek olyan mennyei tanácsok, amiket, hogyha nem veszünk komolyan, gyakorlatilag elmegyünk a híd mellett, vagy hogy mondjam, tehát elveszítjük a lényeget, elmulasztjuk az utolsó hajót, vagy az utolsó vagont, vagy tehát elmegy gyakorlatilag a lehetőség, és elmulasztjuk az utolsó lehetőséget is, hogyha ott tartunk. A harmadik pont, hogy kutassuk az igét. Miért fontos ez? Jézus Krisztus minek a segítségével győzött az ő kísértései során? A Máté Evangéliumában a 4. fejezetében láthatjuk, hogy a megkísértés hegyén Sátán megkísértette Jézus Krisztust. És mivel válaszolt Jézus Krisztus az ellenségnek? Azt mondja, meg van írva, mert nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Azt mondja, a zsidókhoz itt levél 4. fejezetében, mert az Istenek beszéde élő és ható és élesebb minden kétélű fegyvernél. És elhat a szívnek és a léleknek, az ízeknek, a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. És nincsen oly teremtmény, amely nyilvánvalóvá ne volna előtte. Sőt, mindenek mezítenek és leleplezetlenek annak személy előtt, akiről mi beszélünk. Tehát itt beszél az ige erejéről és hatalmáról, amely átvilágítja az ember szívét, amely teljesen elhat a szívnek, a léleknek legmélyebb pontjáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. Tehát, hogy az ígét olvasod, rájössz arra, hogy az ige olvas téged. Az ige az gyakorlatilag abban segít, hogy Krisztushoz vezessen bennünket. Hogy nagyobb fényben világítsa meg ezt a keskeny útat. És gyakorlatilag önmagunkat, az önmagunk nyomorult állapotát is felfedezzük az ige segítségével. És az ige ereje az, amely ezt megteszi a mi életünkben. Jézus élete 577. oldalon azt találhatjuk, azt írja, hogy a Szentlélek a Szentírás útján szól az elménkhez. És az igazság bélyegét nyomja rá a szívünkre. Volt ilyen tapasztalatotok, hogy olvastátok az igét, és ugyan kutattátok és olvastátok az igét, egyszer rájöttetek arra, hogy gyakorlatilag az Isten szól az igén keresztül hozzátok. Tehát a Szentlélek szól az igén keresztül hozzátok. Tehát ez egy csodálatos tapasztalat és élmény. Azt mondja, így tárja fel a tévedésünket, és űzi ki azt a lelkünkből. Krisztus az igazság lelkével, aki Isten szava által munkálkodik, von bennünket az ő választott népét, az ő oltalma alá. Tehát ugye ez nagyon fontos, hogy kutassuk az igét. Hadd tegyen fel a kérdés, itt jön a negyedik pont. Mi a célja a Szentlélek ajándékának? Milyen célra kapta az egyház a Szentlélek ajándékát? Abból a célból, hogy ugye mutassuk meg másoknak, hogy milyen ügyesek vagyunk. Nem, vagy jól érezzük magunkat, na, az a lényege. Azért kaptuk? A Szentlélek ajándékát ugye szolgálja a céljára, az Isten testének építésére. De legfőképpen a bizonyságtevésre kaptuk, vagy kapjuk. Emlékezzetek vissza, az apostolok cselekedete első fejezet 8. versében mit is ígért Jézus az tanítványainak. Azt mondja, ha nem vesztek erőt, figyelj csak meg, megint erőről beszél itt. Jézus Krisztus, minek utána eljön a Szentlélek reátok, és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában, a Samáriában és a Földnek mind végső határáig. Gondoljunk csak bele abba, hogy a tanítványok milyen emberek voltak. Kicsit gondolkozzunk el ezen. Péter milyen iskolát végzett? János milyen iskolát végzett? Jakab? Ez mind halászok voltak szinte, nem? Tudjátok, hogy nevezték őket? A farizeusok és az írástudók? Így hangzik az eredeti szöveg szerint, hogy idiotis. Mit jelent az magyarul? Valami visszacseng? Idiótáknak nevezték, tanulatlanoknak. Írástudatlanoknak nevezték őket. És tényleg voltak olyan tanítványok, akik még olvasni is alig tudtak. De mi történt velük? Mi történt ezekkel az emberekkel, a nagy szájhőssel, Péterrel, Jánossal, Boanerges gyermekeivel? A Szentlélek beköltözött a szívükbe, és a lélek ereje átformálta őket. És milyen emberekké tette őket? Csodálatos, nem? Ez a munka, amit Isten kegyelme elvégez az emberekben. És János apostol, vagy Péter apostol, aki még beszélni is alig tudott, csak a szájával hősködött. De amikor kiállt pünkös napján, és elmondta azt a pünkösdi beszédet, ezrek és ezrek felkiáltottak, hogy mit cselekedjünk, atyám fiai, hogy üdvözöljünk. Tehát ez a Szentlélek ereje az, amely képesítette őket, amelyet nem az iskola padokban szereztek. Noha szükség van ugye az iskolai végzettségre, nem akarom leminősíteni az iskolai végzettséget, mert szükség van, nekem is szükségem a tudás, én is nap mint nap képzem magamat, mert szükségem van rá. De viszont nem cserélhetjük fel az emberi bölcsességet a Szentlélek munkájára. Mert a Szentlélek az, amely bennünket képesít olyan feladatokra, például a lelki ajándékok is, olyan dolgok ezek, amikkel soha nem rendelkezünk, és nem is rendelkezhettünk. Isten ezt a lelki ajándékot neked és nekem adja az ő jó belátása szerint. De ezek olyan ajándékok, olyan képességek, amivel soha nem rendelkeztünk. Ezek olyan képességek, olyan természetfeletti képességek, amelyeket nem szereztünk meg, nem dolgoztunk érte, hanem csak kaptuk ajándékként Istentől, hogy szolgáljuk Isten egyházát, Isten gyülekezetét, szolgálat céljára. Négyedik pont, a bizonyságtevő élet. Ez nagyon fontos dolog. Hogyha nem teszek bizonyságot az én hitemről, mi történik velem? Volt olyan tapasztalatotok, hogy mondjuk a kollégátok egyszer csak elkezdett kérdezősködni, hogy na te... Mi is ez az adventizmus, mi ez a szombat, meg mesélj egy kicsit róla, nem? Mesélj egy kicsit a hitedről. És akkor elkezdte vakarózni, gondolom, és hát szombat, hát tudod, a 7. nap írja a Biblia, hogy 6 napon át teremtette az Isten a Földet, 7. napon pedig megnyugodott. Hát mi ezt az napot ünnepeljük. Mások vasárnapot, mi meg szombatot. Ha? Milyen érzés az, amikor Szentlélek vezeti a bizonyságtevéselet? Amikor fohászkodsz, hogy na, mit mondjak, Uram, látod, itt a lehetőség, hogy bizonyságot tegyek. Sőt, alig várod, hogy bizonyságot tegyél a Jézus Krisztusról és az igazságról. Tehát ez a Szentlélek munkája, amely bizonyságtevésre készített, de a bizonyságtevés és a bizonyságtevő munka is elmarad az életemben, a bizonyságtevés elmarad, akkor a Szentlélek nem tud munkálkodni rajtam keresztül. Tehát a bizonyságtevő élethez szükséges a Szentlélek munkája. Megint csak mondom, szorosan kapcsolódik a Szentlélek munkája, a lélek által tudunk bizonyságot tenni az embereknek. Egyik pont. Profétaság lelke azt írja, Isten alázatos embereket fog elindítani a jelen való igazság üzenetének hirdetésére. Sok ilyen embert fogunk látni, akik a Szentlélek kényszerítő hatására ide-oda sietnek, hogy átadják a fényt a sötétségben levőknek. Az igazság olyan, mint a tűz égne csontjaikban, és buzgó vágyal tölti be őket, hogy megvilágosítsák azokat, akik a sötétségben vannak. A lélek kitöltetik azokra, akik hallgatnak sugallatára, ledobják magukról a társadalmi kötöttségeket, felhagynak a gyanakvással és csatlakoznak az Úr hadseregéhez. Miért fontos ez az idézet? Mert a lélek az, amely kész, és aki késztet arra, hogy segítsél másokon, akiken látod, hogy sötétségben vannak. És a lélek az, aki késztet arra, hogy, és mintha tűz égne a csontjaival. Emlékeztek Jeremiás proféta történetére? Jeremiás proféta azt mondta, mikor már majd megölték, többször belopták a verembe, azt mondta Jeremiás profét, én most már többé nem szólok semmi. Nincs értem. Hát mindegy, beszéljek róla, úgyis csak rossz lesz ennek a vége. Beszéljek, és közben meg megdobálnak, meg megvernek, megcsapdosnak, megostoroznak, meg stb. Van ennek értelme? Hát inkább hallgatok. De azt mondja, a 20. fejezetben ugye Jeremiás proféta, de mintha tűz égne csontjaiban is nem hallgathatok. Emlékeztek Ézsaiás proféta történetére, Ézsaiás proféta elhivatására. Amikor látta az Urat felemeltetett szigben, és látta az ő nyomult állapotát, és felkiáltott, és azt mondta, jaj nekem! Jaj nekem, mert elvesztem, mert tisztátlan ajkú vagyok. És akkor oda ment az egyik kérub hozzá, és megérintette őt mivel? Parázssal, amely az oltáról származott. Megérintette az ajkát, és azt mondja, figyelj, azt mondja, most megbocsátottak a te bűneid, és elfedeztettek a te vétkeid. És utána, amit mondott Ézsaiás, halleluja, véget ért a történet. Kegyelem munkája véget ért. Hanem az Úr mit csinált utána Ézsaiás proféta? Azt mondja, megkérdezi, ki megy el nekünk, és ki tesz bizonyságot rólunk. És mit mondott Ézsaiás proféta? Én hol vagyok, küld el őket! Nem. Én hol vagyok, küldj el engemet! Mert ez a tűz megérintette az ajkát. És ez a tűz késztette őt, hogy bizonyságot tegyen Istenről és Jézus Krisztusról. Az 5. pont, ami nagyon fontos. Úgy éljünk, mint akik Isten fiai és leányai vagyunk. Miért fontos ez? Azért, mert azt mondja Róma 8.14-ben Pál apostol, hogy akiket Isten lelke vezérel, azok kinek a fiai? Azok az Isten fiai. Tehát, hogyha az Isten szent lelke vezérel és vezet téged, és az a szívedben lakozik, az Isten lelke a szívedben él, és vezet, akkor te Isten gyermeke vagy. Ez a bizonyítéka annak, hogy Isten gyermeke vagy. Itt a Péter 2. levele 1. fejezet 3.-4. versében itt ismét megemlíti ezt az erőt Péter apostol. Azt mondja, mivel hogy az ő isteni ereje, tehát a szent lélek, mindenen megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való, annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott. Milyen erőről beszél itt Péter apostol? Itt egy ilyen lájtos erőről beszél, ilyen szélfúvalatról, vagy ilyen gondolatvezetésről. Mert hatalomról is erről beszél itt Pál Péter apostol. Azt mondja, mindennel megajándékozott bennünket, ami az életre és kegyességre való. azt mondja, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket. Ugye ez, Jézus ezt az ajándékot ajánlotta és kínálta a gyülekezetnek az egyház, és kínálja ma is. Amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által az isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van a világon. Tehát láthatjuk azt, hogy a Szentlélek munkája az, amely képesít bennünket arra, hogy az isteni természet részeseivé legyünk. Saját erőnkből ezt meg tudjuk tenni? Emlékeztek arra a talmesére, a grófra, Schaffhauser grófrára, amikor beleesett a sárba ott a lovával együtt, és oda mentek a szolgák, és hát gyere segítünk, oda dobjuk a kötelet, azt mondja, hát ne, nem kell nekem, én magam megoldom ezt, hogy oldod meg? Hát a nyakig ott sárba vagy, már minden, véged van. Azt mondja, kiemelem magamat a hajamtól fogva, nem? Tehát az emberi erőfeszítés ennyit jelent. Tehát, hogyha az Isten szent lelke és az Isten ereje nem segít, hogy lenyúljon értem, és kiemeljen abból a mocsokból, abból a sárból, abból a lehetetlen helyzetből, akkor ott maradok a mocsárba, és el fogok pusztulni. De szükséges az Isten lelkének munkája az én személyes és a te személyes életedben? Szükséged van erre az erőre, amely kiemelt téged ebből a helyzetből? Nagyon nagy szükségünk van erről. Ez komoly kérdés, erre nagy szükségünk van. De mi, hogyan lehetünk mi Isten fiai? Azt írja 2 Korintus 6. fejezet 14. versétől, ne legyetek hitetlenekkel felemás igában, mert mi közössége van az igazságnak a hamissággal? Vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel? És mi egyessége a Krisztusnak a Béliállal? Vagy mi köze a hívőnek hitetlenhez? Tehát itt a világgal való azonosulásra, veszélyre hívja fel a figyelmet, amúgy itt Pál apostol. Vagy mi egyezése Isten templomának a báványokkal, mert ti az élő Istenek temploma vagytok, amint az Isten mondotta, lakozom bennük, és közöttük járok, és leszek nekik Istenük, és ők népem lesznek. Annak okáért menjetek ki közülük, szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalan ne illessetek, és én magamhoz fogadlak titeket. És lesztek néked atyáitok, lesztek néktek, leszek néktek atyátok, bocsánat, leszek néktek atyátok, és ti lesztek fiaimmá és leányaimmá, azt mondja a mindenható Úr. Tehát mi a biztosítéka annak, hogy Isten fiai és leányai legyünk? Ez egyetlen útja annak, hogy Isten fiai és leányai legyünk? Hát lelkileg ki kell vonulnunk ebből a világból. Jézus nem azt mondta, hogy vedd ki őket ebből a világból, hanem tartsd meg őket ebben a világban. Tehát nekünk itt a világban meg tudunk az Isten lelki által maradni, és meg tudjuk őrizni a szívünket, hogyha a kapcsolatba kerülünk Istennel és az élet forrásával, a szent lelkkel. Azt írja János apostol, hogy ne szeressétek a világot sem azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szemek kívánsága, és az élet kérkedése nem az atyától van, hanem a világból. És a világ elmúlik, és annak kívánsága is, de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Visszaemlékszem arra a történetre, amikor vettem még 10 évvel ezelőtt egy nagyon drága telefont. El sem mertem mondani a feleségemnek, hogy milyennyibe került az a telefon. Egy nagyon drága Nokia telefon volt, hadd mondjam el, majdnem 100.000 forintba került. Sokat dolgoztam érte, alig vártam, hogy nekem is olyan legyen, mint amilyen a kollégámnak is van. Megszereztem ezt a telefont, és ott nyomogattam a gombját, betettem, elővettem munka közben. Az ügyfeleim látták, milyen jó kis telefonom van. Örültem neki mindaddig, amíg el nem veszítettem. És amikor elveszítettem, megmondom őszintén, olyan csalódást érte meg, amilyet még soha életemben. És elmentem a legközelebbi telefonos boltba, és azt kérdeztem a hölgytől, hölgyem, ugye volt nekem egy szerződésem, ugye már ez egy olyan csomag volt, ami nem feltöltős volt, hanem egy egy előfizetéses volt. És kérdezte a hölgy, ha elveszített a telefonját, nem tudunk segíteni, de tudok segíteni, választom egy másik telefont. És mondtam a hölgynek, hölgyem, nekem a legolcsóbb telefont adja ide. Ami a legolcsóbb, azt, hogy tudok egy telefont 75 forintért, az így megfelel, azonnal vissza, nem is érdekelt, milyen telefon. És megvettem azt a legolcsóbb telefont. Mi volt ott, miért? amit rájöttem arra, hogy a világ kívánsága az elmúlik. Tehát ez semmi értelme nincs annak, hogy én költsek ilyen nagy pénzeket, ilyen, hogy villogjak, vagy nem tudom, jól érzem, nem éreztem jól magamat attól, hogy megszereztem ezt a telefont. És sok mindennel így van, csak egy telefon, csak egy történet. Nagyon sok mindennel így vagyunk, nem? Megszerzünk valamit, és utána, miután megszereztünk, rájövünk arra, hogy megrosdáz, tönkre megy, megrosdásodik, és utána dobhatjuk ki a szemétbe, nem? Így van mindennel. A lelki dolgokkal is. Azt mondja a profétaság, hogy Krisztus arra hívott el, hogy jöjjünk ki a világból, és különüljünk el attól. Arra hívott el, hogy szent életet éljünk, hogy szívünk folyamatosan Istenhez vonzódjék. És életünkben szüntelenül jelen legyen a szent lélek. Aki igazán hisz Krisztusban, azon meglátszik. Hogy szeretetének kegyelmel, akik szívében. Aki valaha elidegenedett Istentől, az most a vele való közösségről tesz bizonyságot. És aki valaha érzéki természete uralkodott, most azon az isteni jelenvonások láthatóak. Milyen csodálatos, hogy a szent lélek átformálja az embert, nem? Hogy az isteni jelenvonás egyszer csak meglátszik a te életedben, a te személyes életedben. És egyszerűen az a természet, az érzéki természet, amely uralkodott rajtad, egyszer csak meghal, és egy új teremtésé válsz. 6. pont, még van 2 pont. Működjünk együtt a szent lélekkel. Ez egy nagyon fontos pont ez. Megtapasztaltatok már azt, hogy a szent lélek megérintette a szíveteket, és ahogyan volt ilyen tapasztalatotok, hogy bizonyságot tettek, vagy valakit felkészítettetek keresztségre, vagy egy barátotok közelebb került rajtatok keresztül Jézus Krisztushoz, és hogy vezettétek őt, és ugye éreztétek a szent lélek jelenlétét, és hogy nagyon bizonyságot tettetek másoknak, hogy átjárta a szíveteket a szent lélek jelenléte. És miután ez megtörtént, ez a tapasztalat, ugye például volt egy csodálatos tapasztalatotok szombaton, de jöttek a hétköznapi szürke problémák és nehézségek, szürke hétköznapok, és akkor csak egyszer csak így eltűnt ez az érzés, ez az élmény, nem? Volt már ilyen tapasztalatban részletek? Én gyakran megszoktam ezt tapasztalni, amikor éreztem a Szentlélek jelenlétét, munkáját, és eltelik 1-2 nap, és kapom a pofonokat, és jönnek a problémák, nehézségek, és rájövök arra, hogy barátom, még néhány nappal ezelőtt még a föld felett 2 méterrel jártam, és most mi történt vele, nem? Mi történt vele? Nézzetek meg ezt a tapasztalatot, nagyon szépen megfogalmaz Ellen White. Isten lelkének erőteljes hatása folytán feltárult előttem az ő jelenlétének, munkájának jellege. Az Úr megmutatta nekem azt a veszélyt, amelybe azok a lelkek kerülnek, akiket így módon közelített meg. Hiszen a látogatás után az ellenség még hevesebb támadásainak lesznek kitéve. Ez, amit meg szoktunk tapasztalni. Miért? Azt mondja, Sátán kísértéseivel ostromolja őket, hogy hatástalanítsa Isten lelkének munkáját, és elérje, hogy a fontos igazságok, amelyeket a Szentlélek bemutatott, és amelyekről bizonyságot tett, ne tudják megtisztítani és megszentelni azokat, akik megtapták a mennyei világosságot, és így Krisztus ne tudjon megdicsőülni bennük. Tehát a Szentlélek gyakorlatilag, amikor megérinti a szívünket, az ellenség mit csinál? Rögtön nekünk feszül, hogy elvegye ezt a tapasztalatot, ezt az érzést, hatástalanítsa a Szentlélek munkáját, és így gyakorlatilag kitörölje az emlékezetünkből azt a tapasztalatot, amit megszereztünk a Szentlélekkel. A nagy lelki világosság időszaka, ha a fényre nem vigyáznak különös módon, és nem cselekszenek az szerint, tehát a fény szerint, ugyanolyan mértékű lelki sötétségbe fordul át. Ha az emberek nem vigyáznak a szent befolyásra, és nem foglalják le elméjüket szent dolgokkal, akkor Isten lelkének befolyása kitörlődik elméjükből. Tehát, hogyha nem foglalkozunk mennyei dolgokkal, és nem töltjük az elménket meg szent dolgokkal, szentírás olvasásával, imával, akkor kitörlődik az elménykezetünkből. Azoknak, akik a lelkiismeretben gyarapodni szeretnének, az isteni forrás közelében kell állniuk, az üdvösség feltárult kútjából újra, meg újra inniuk kell. Tehát itt meg tanács van, nem? Mit kell tennünk? Azt hiszem, az isteni forrás közelébe kell állnunk, az üdvösség feltárult kútjából újra, meg újra innunk kell, és azt hiszem, soha nem szabad elhagyniuk felüdülésük helyét, hanem szívüknek hálával, szeretettel kell megtennie Isten jóságának és együttérzésének láttán, és folyamatosan részesülniük kell az élő vízből. Tehát ez egy nagyon fontos gyakorlati tanács, nem? Tehát részesülnünk kell a mindennapokban az élő vízből, és vissza kell térnünk a felüdülés ugye helyéhez, vagy felüdülés helyéhez rendszeresen, hogy újból ebben a tapasztalatban megerősödjünk. A 7. pont, menjünk a világosságra. Miért fontos, hogy menjünk a világosságra? Ugye, mert nap mint nap érnek olyan hatások, ami elsodor bennünket Jézus Krisztustól. És hogyha nem maradunk a világosságban, akkor mi történik velünk? Akkor a sötétség beborít bennünket. Ugye, ez megint csak gyakorlati tapasztalat. Ugye, hogy amikor élem az én hitéletemet, és csodálatos tapasztalataim voltak az Úrral, de jöttek a feszültségek, jöttek a problémák, és ugye elsodródok az Úr jelenlététől, és valahogy úgy érzem, hogy annyira le vagyok merülve, annyira leterhel a hétköznapi élet és a munka, hogy már nem tudok rá koncentrálni, akkor azt érzem magamat, mint hogyha sötétségben lennék. És szükségünk van amúgy, hogy nap mint nap a világosságra menjünk. Nem véletlenül mondta Jézus, hogy János Emigrom a 12. fejezet 35. versében azt mondja, még egy kevés ideig veletek van a világosság. Járjatok, amíg világosságotok van, hogy sötétség ne lepjen meg titeket. És aki a sötétségben jár, nem tudja, hova megy. Itt még egy idézet. Tudom, milyen veszélyben vannak azok, akik visszautasítják, hogy az Istentől nyert világosságban járjanak. Szörnyű válságban sodorják ezzel önmagukat, és magukra maradnak, hogy a saját elgondolásaik szerint saját útjukon járjanak. A lelkiismeretük egyre érzéketlenebbé válik, Isten haragja egyre távolabbról hallatszik, és a bűnös magára marad a saját oktalanságával. Makacsul visszautasít minden felhívást, figyelmen kívül hagy minden javaslatot, és tanácsot, elfordul megmentésének minden szavára biztosított eszközétől. Tehát itt egy folyamatot ír le, itt elemvágy. És Isten küldöttének hangja már semmi hatással sincs gondolataira. Isten lelkének fékező ereje már nem hat rá, és elhangzik a kijelentés báványokkal, szövetkezett hagy hát magára. Ó, milyen sötét, makacs és önfejű ez a függetlenség. Úgy tűnik, mint a halál érzéketlensége ülte volna meg a szívét. Ezen a folyamaton megy keresztül a lélek, ha visszautasítja a Szentlélek munkáját. Tehát, hogyha visszautasítjuk a Szentlélek munkáját, az emberi lélek elsötétedik, megsötétedik. Emlékeztek Saul történetére. Saul, hadd tegyen fel a kérdés, elnyerte a Szentlélek ajándékát? Részesedett a legnagyobb ajándékba? A profétaság lelkének ajándékát is elnyerte Saul, nem? De mit csinált Saul? Egyre több téglát épített maga közé és Isten közé. A Szentléleknek egyre jobban és egyre intenzívebben ellenállt. Míg a végén Isten lelke elhagyta őt, és egy gonosz lélek elkezdte őt gyötörni. Tehát gyakorlatilag ez történik azzal a hívő emberrel, aki gyakorlatilag visszautasítja a Szentlélek munkáját. Emlékeztek a 10 szűz példázatára, ugye? A 10 szűz mind a 10-nek kapcsolata volt a Szentlélekkel, mert az olaj mit szimbolizál? Az olaj a Szentlélket szimbolizál. Mind a 10-en kapcsolatban voltak a Szentlélekkel. De az 5 balga mit tett? Nem volt tartalék olaja. Azt jelenti, nem engedte, hogy a Szentlélek átformálja az életüket. És az 5 okos szűz mit csinált? Volt tartalék olaja. Noha mind a 10-en elaludtak. Volt tartalék olaja, ami azt jelenti, hogy a 10, az 5 okos szűz engedte, hogy a Szentlélek munkája formája és az életüket átalakítsa, átformálja. Ez egy nagyon, nagyon megragadó történet. Az 8. pont, ne szomorítsuk meg a Szent Lelket. Azt írja amúgy Efézus 4.30-ban, hogy meg ne szomorítsátok az Istennek ama Szent Lelkét, aki által megpecsételtettetek a teljes válságnak napjára. És még egy idézet. Szeretném minden testvér és testvérnő emlékezetébe vésni, hogy a Szent Lelk megszomorítása komoly dolog. Ez akkor történik meg, amikor az emberi hírnökök a saját maguk útját járják, a hasznukért munkálkodnak, és visszautasítják, hogy Isten szolgálatába lépjenek, mert a kereszt túl nehéz, vagy az önmegtagadás túl nagy ár számukra. A Szentlélek minden szívbe szeretne beköltözni. Ha, mint tiszteletre méltó vendéget örömmel köszöntik, akkor azok, akik befogadták őt, teljessé lesznek Krisztusban. Az elkezdett jó munka befejeződik, és a tisztátalan gondolatok, a visszás érzelmek, és a lázadó tettek helyét szent gondolatok, mennyei érzelmek, és krisztusi cselekedetek foglalják el. Ez is egy nagyon megragadó tanács. Az utolsó pont, hogy engedjük, hogy a lélek átformálja az életünket. Azt írja, hogy imádkozatok, tanácsok, imádkozatok a Szentlélek hatalmas ereje, megeleménytő, gyógyító, átformáló hatalma, mint egy áramütésként érje bénult lelketeket. És töltse meg minden idegszálatokat az új élet pezsgésével. Helyreállítva bennetek a lelki egészséget, kimentve a halott földi érzéki állapotból, így lesztek részeseivé az isteni természetnek, és így menekültök meg a romlottságtól, amely a kívánság által uralja a világot. Lelketek pedig annak a képmását tükrözi vissza, akinek sebeivel gyógyulunk meg. Mutatok nektek egy érdekes eszközt. Ezt az eszközt szerintetek mire lehet használni? Ez egy egyszerű iránytű. Ugye? Egy egyszerű iránytű. Mire használjuk ezt az iránytűt? Mire kell használni? Vagy milyen célja van ennek az iránytűnek? Mert az útmutatást, irányt ad nekünk, hogyha eltévedtünk, akkor elővesszük, és ugye ma már vannak ezek a modern iránytűk, amit GPS-nek nevezünk. Nem? Milyen jó. Sokszor használom a GPS vezetés közben, mert rájöttem arra, hogy sokkal kevesebb az izomanyag költségem így, ha GPS használok sem, mint ott keringek itt körbe az épületek körül, míg végre megtalálom a címet. És ez a GPS, ez az iránytű, ez egy nagyon fontos célt szolgál. Például amikor felmérek egy munkát és napkollektort szeretnék szerelni, vagy napkollektor munkára bíznak meg, munkával bíznak meg, akkor az első dolog, hogy magam elé teszem ezt az iránytűt, és megnézem azt, hogy hol van dél, hol van kelet, hol van nyugat és hol van észak. Mert hogyha az ellenkező irányba teszem a napkollektort, akkor mi lesz? Mondjuk, ha észak felé tájolom a napkollektort, akkor van ennek értelme? Nem. Tehát, és ugye, és mi hogyan találok megoldást erre a kérdésre? Hát ott van kelet, ott van nyugat, ott van észak, tegyük oda, nem? És hogyha nem ott megy el a nap, akkor mi történik? Az érzékcsalódásom becsaphat, nem? Becsaphat az érzékeim, becsaphatnak. Ez szüksége van egy biztos iránytűre, mert megmutatja azt, hogy hol van a dél, hol van a világosság, merre megy a nap. Lágyom testvéreim, a Szentlélek ugyanolyan, mint ez az iránytű. Hogy a Szentlélek nem költözik a szívünkbe, és nem vezet, és nem irányít. Nem adja meg az irányt, a helyes irányt, hogy merre menjek. És hogyha nem igénylem a Szentlélek vezetését, akkor egész biztos, hogy más irányba fogok menni. Pont az ellenkező irányba, amerre én szeretnék haladni. Ez fontos kérdés, testvéreim? A Szentlélek irányítása alatt kell, hogy éljünk, és a mindennapunkat az ő irányítása alatt kell, hogy éljük. Még egy utolsó idézetet olvasok. Bár a gyülekezet legyengült és tökéletlen, szüntelen fegyelmezésre, tanácsra szorul. Mégis Krisztus legfőbb nagyra becsülésének tárgya. Krisztus a kegyelem kísérleteit végzi az emberek szívén, és a jellem olyan átalakulását éri el, hogy az angyalok elámulnak, és örömüket magasztaló zengedezésekkel fejezik ki. Örvendeznek, hogy a bűnös, tévelygő embereket így át lehet alakítani. Amen. Milyen csodálatos Isten munkája, nem? Egy nyomorult, egy szerencsétlen, egy bűnös emberből, egy egészséges lelkületű, egy józan lelkületű, egy olyan embertől, aki bestelen is, ugye gazd ember volt, egy igazságos ember lesz. Tehát ez a Szentlélek átformáló munkája, ami meg kell, hogy nyilvánjon az életünkben. Kedves testvérem, jó hír az, hogy Jézus Krisztus ma neked és nekem felajánlja ezt az ajándékot. Isten tárháza még nyitva áll. Az üzlet, a bolt még nyitva van. Csak a kérdés az, hogy oda mész-e. A lélek még szól. Tartsd még nyitva az ajtót. Még nyitva van a bolt. Még nincs bezárva. Vegyél tőle, mondja Jézus Krisztus. Tűzben megpróbáltalanja a szentgyógyítóért. És szemgyűjtőit, hogy kell megtehenhess szemeidet. Drága testvérem, még ez a lehetőség fennáll. Még a kegyelem ajtaja nyitva áll. Még mehetünk és kérhetünk, ha igényeljük ezt az erőt, ezt a hatalmat az Úrtól. A Zakariás 10. fejezet első versében azt írja, kéretek esőt az Úrtól a késő eső idején, és az Úr villámást szerez, zápor esőt ad nekik, kinek-kinek füvet a mezőn. Tehát, hogyha kérünk, nem csupán ennyit ad, hanem jóval többet ad, mint amint mi kérünk tőle. Hogyha hittel kérünk, bizalommal, és élő kapcsolatunk van Jézus Krisztussal, mi, hogy szeret bennünket, nem hagy így magunkra. Segítsen meg az Úr bennünket, hogy ezt az erőt, ezt meg tudjuk tapasztalni a személyes életünkben. Amiről János apostol beszél itt a János evangélium első fejezetében, hogy akik befogadták őt, azoknak hatalmat adott, hogy Isten fiai legyenek. Akik nem vér szerint, nem test szerint születtek, és nem az ember, nem az férfiú erejév által munkálkodnak, és nem az indulataik vezérlik, hanem a Szentlélektől születtek. Ki szeretne amúgy a Szentlélektől ilyen újjászületett állapotba kerülni? Én nagyon szeretnék, és szeretném a mindennapomat a Szentlélek fényében és irányítása alatt élni. Adja az Úr, hogy az iránytű ez mindig jusson eszetekbe, és az iránytűre minden nap szükségünk van. Ugye, hogy a gyerekek, gyerektörténetben ugye a ludaknak is van egy iránytű, ugye, meg az a madaraknak. De nekünk is szükségünk van erre az iránytűre. És a Szentlélek vezesse a mi életünket. Amen. Atyánk, köszönjük, hogy szóltál hozzánk, és bátorítottál bennünket, és emlékeztettél arra, hogy ne feledkezzünk meg arról, hogy Te egy nagy ajándékot kívánsz adni mindannyiunknak. Segítsd, hogy megtisztítsuk edényeinket, hogy igazán felfedezzük a mi hiányosságainkat, és a mi állapotunkat, és kérve tőled, kérjük, könyörögve tőled a Szentlélek ajándékát és jelenlétét a mi személyes életünkben. Add, Atyánk, hogy ez a drága lélek átformálja az életünket. Hogy erőt adjon nekünk, hogy Isten, hogy a Te fiaid legyünk, és Te leányaid legyünk, és kérünk, hogy munkálkodj életünkbe, és formálját bennünket a lelked által, a Te képmásodra. Jézus nevében. Amen. Yeah. azért nékik Jézus, még egy kevés ideig veletek van a világosság. Járjatok, amíg világosságotok van, hogy sötétség ne lepjen meg titeket. És aki a sötétségben jár, nem tudja, hova megy. Míg a világosságotok megvan, higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek. Amen.